Isten igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 11. fejezetből. A 11. fejezet 4. versétől a 35. versig. Izrael pusztai vándorlása során vagyunk, csak hogy elhelyezem a történetet előre, és ebben az időben történik mindez. A közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és azt mondták, kitart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, aztán fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek, amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes azt mondta az Úrnak, miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? És én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öledben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek, hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek, gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és nem magad hordozd azt. A népnek pedig ezt mondta, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek. Hiszen így siránkoztok az Úrnak, kitart jól bennünket hússal. Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban, ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, amíg csak ki nem hányjátok, és még meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Akkor ezt mondta Mózes, 600 ezer gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr azt mondta Mózesnek, hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem? Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk megnyugodott, profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga meg elfutott, és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué Nun fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Aztán Mózes visszavonult a táborba Izrael véneivel együtt. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort, és lehullatta a táborra innen is, onnan is egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Akkor fölkelt a nép, és egész nap és egész éjjel, sőt az egész következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 homert, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. Azt a helyet Kibrót Taavának nevezték el, mert ott temették el a terhetetlen népet. Kibrót Taavából elindult a nép Hacerót felé, és Hacerótban tartózkodtak. Ahogy utaltam rá a bevezetőben is, a Mózes 4. könyve van előttünk, ezt olvassuk a bibliaolvasó, a református bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a napokban, hetekben. És még egyszer, hogy el tudjuk helyezni ezt a történetet, a pusztai vándorlás idején vagyunk, amit az előz meg, hogy Egyiptomban, rabszolgaságban él Izrael, Istennek a népe, teljes halálra ítéltség közepette, minden elsőszülött fiúgyermekről azt parancsolja a fáraó, hogy meg kell halnia, és kőkemény robotmunkát kell végezniük. Kiáltanak Istenhez, Isten szabadítót támaszt Mózest, aki vonakodik, hogy elfogadja ezt az elhívást, majd elfogadja, és Mózes segítségével Isten kivezeti őket Egyiptomból, átmennek a Vörös-tengeren, és megérkeznek a Sínai félszigetre, ahol a Sínai hegynél Isten megjelenik, leszáll, és szövetséget köt a néppel. A nép azt mondja, hogy te a mi Istenünk vagy, Isten azt mondja, ti az én népem vagytok, a nép azt mondja, hogy engedelmeskedünk neked. És aztán a Sínai hegytől vonulnak tovább abba az irányba, ahol Isten vezeti őket, hogy megérkezzenek az ő új országukba, arra a földre, amit Isten még az ősatyáiknak ígért, Kánaánba. És ennek a nagyobb történetnek az összefüggésében áll előttünk ez a mai szakasz. Szerdán ezen a nyári bibliaórán beszélgettünk erről, és nagyon érdekes volt számomra az, hogy ezt a mai igehirdetésben nagyon sok gondolatot a gyülekezet ott lévő tagjai adtak. Ugye a házi csoportok általában előre beszélgetnek az igéről, vasárnap előtt csak nem vagyok ott, de hát ez most így a gyülekezet is adogatta össze a gondolatokat ehhez a mai igehirdetéshez. És ott jött elő ez a gondolat, hogy amiről aztán így beszélgettünk, hogy mi a különbség az önsajnálat és a helyes Isten előtt való imádság között. Erről beszéltünk, hogy mi történik itt. És ennek alapján az a témájának a mai igehirdetésnek, hogy mi történik velünk, amikor nehézségben vagyunk. Ezt nézzük meg a nép, Mózes és Isten összefüggésében. Úgy fogunk ezt nézni, hogy párhuzamba állítjuk, hogy mit tesz a nép, mi történik a néppel, mit tesz a nép, mi történik Mózesrel, mit tesz Mózes, és hogyan válaszol mind a népnek, mind Mózesnek Isten. Három dologról szeretnék tehát beszélni ennek alapján. Az első, hogy nézzük meg, hogy mi ez a nehéz helyzet, amiben a nép meg Mózes is van, és látni fogjuk, hogy különbség van a problémában. Aztán utána mit teszünk mi ilyenkor, mit tesz a nép ebben a helyzetben, mit tesz Mózes ebben a helyzetben, és látni fogjuk, hogy különbség van a problémára adott válaszban. És harmadszor azt fogjuk megnézni, hogy mi Isten válasza a népnek, mi Isten válasza Mózesnek, és azt fogjuk látni, hogy különbség van Isten válaszában. Lássuk tehát először, mi a helyzet, mi a probléma. Nézzük először a népet, ezt olvassuk, hogy siránkozni kezdtek, és azt mondták, kitart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Ha ezt szeretnénk röviden, tömören megfogalmazni, akkor a nép azért sír, azért siránkozik, mert azt mondják, hogy meguntuk a mannát. Elegünk van belőle. Ami persze az egész bibliai összefüggésben, ahogy a mannáról beszél a Biblia, amit korábban átéltik, azt is jelenti, hogy belefáradtunk abba, amit Isten ad, de ami annyira egysíkú. Meguntuk azt a módot, ahogy Isten gondoskodik rólunk itt a pusztai vándorlás során, miután kiszabadultunk Egyiptomból. Értenünk kell, hogy ez szükségszerűség. Ha Isten kiszabadítja Izraelt Egyiptomból, ahol a rabszolgaság ellenére civilizáció volt, ha beviszi majd őket egy országba, ahol szintén valamiféle otthont alakítanak ki, ahol szintén lesz civilizáció. A kettő között vándorlás van, egy nomád életforma, és itt ebben a helyzetben Isten ilyen módon gondoskodik róluk. Valahogy meg kell őket tartani, míg átmennek ezen az időszakon. A pusztai vándorlás ennek megtapasztalása és annak a megtanulása is, ezen túl, hogy ez egy ilyen szükségszerűség, annak a megtanulása is ennek a népnek, akit Isten megszabadított, és akik Isten népe, hogy ki az az Isten, aki kiszabadított minket? Milyen az az Isten, aki szövetséget kötött velünk? Milyen ez az Isten, akinek ígéretei vannak? És a manna ennek a jele, ennek az eszköze, egyik jele és egyik eszköze, hogy ez az Isten életben tart. Ez az Isten gondoskodik rólunk ott, ahol nem lenne más mód nekünk a megélhetésre. És igen, ki kellett menni minden reggel, kivéve a nyugalom napját, össze kellett szedni, meg kellett őrölni, meg kellett főzni, el kellett készíteni, ahogy itt le is írja a Szentíró, és lepény készült belőle, igen, minden nap ugyanaz. De hát ez az a mód, ahogy ebben a különleges helyzetben, ebben az időszakban Isten gondoskodik róluk. És eljön az, amikor azt mondják, hogy semmit sem látunk már ezen kívül, azaz elegünk van az egészből. Ó, jön az emlékezés, a szelektív emlékezés. Ó, Egyiptom olcsó biopiócai, ugye? Olcsó, mai embernek, mire reagálunk? Olcsó biopiac. Olcsón ettük a halat, az uborkát, a dinnyét, a pórihagymát, a vöröshagymát, a fokhagymát. Itt meg csak mannát látunk. Szelektív az emlékezet, persze, tudjuk jól. És valóban nehéz lehetett. Nehéz lehetett ez az időszak, nehéz lehetett ez a diéta. És mindaz, amivel együtt jár. De két dolgot kell látnunk ebben a nehézségben. Az egyik az, hogy ez a nehézség nem élet-halál kérdés Izrael számára. Ez lényegében, mai nyelven fogalmazva, életmódbeli probléma. Nem szeretném bagatellizálni. De mégiscsak arról van szó, hogy megunták, elegük lett. Mégiscsak arról van szó, hogy valami kényelem, valami több hiányzik. És hogy ez így van, azt megerősíti a Bibliában, mind a legelején ennek a szakasznak, mind a legvégén, az a kifejezés, az a megjegyzés, hogy az elején, hogy a nép telhetetlen volt kívánságában, az utolsó előtti versben pedig az, hogy így járt a telhetetlen nép. Ez telhetetlenség. Ez nem elég, ami van. Ez az egyik dolog, nem élet-halál kérdés. A másik, amit látni kell, hogy ez a szabadság ára. Egyrészt azért, amit mondtam, mert itt tapasztalhatják Isten jelenlétét, itt élhetik át, hogy hogyan hordozza őket Isten, itt ismerhetik meg igazán, hogy mit jelent rábízni magukat és hitben járni, ebben a teljes kiszolgáltatottságban. Másrészt meg való igaz, hogy ebben az új életben, az Egyiptomból való szabadulás után bizonyos dolgok nincsenek, amelyek a régiben, a rabszolgaságban voltak. Nem tudom, hogy mit tettek. Lehet, hogy ott valóban kaptak ezekből az étkekből a rabszolgák. És ez nagyon releváns a számunkra, ez nagyon fontos, hogy ezt átfordítsuk a magunk számára, akik Krisztussal kezdtünk járni, kezdtetek járni az elmúlt egy évben, két évben, öt évben, néhány évben, hogy egyszer csak ugyanez a pont eljön az ember életében. Unalmas. Unalmas ez a keresztény diéta. Most nem az ételről van szó, értjük jól. Növekedés a hitben, én lelkesedéssel, odaszánással, nagy felismerések, nagy átélések, minden új. A gyülekezet közösségében, a gyülekezet életében, szolgáltatóan programjaiban, ahogy Isten beszél velünk, és akkor utána előjön ez, hogy de hát lényegében azért ez nem más, mint követése Jézusnak, mint Isten igéje, mint engedelmesség, mint imádság, mint átformálódó élet, mint kitartás, hűség a mindennapokban. Neki kedves élet. És akkor azt mondja valaki, hogy ez a puszta. Ez a puszta. De több izgalom, több kaland, több mozgás. Milyen volt korábban? Ó, Egyiptom fiai és leányai. Olyan jól megfogalmazta valaki, nagyon hálás vagyok az őszintességért. A korábbi életemben például ott volt szex, bárhogy, bármikor. Most nincs. Ott volt a buli valamilyen formában, amit átélhetünk. Most nincs. Egy idő után azt mondja az ember, nem unalmas ez. Nem száraz ez. Nem. Értitek? Mennyi lehetőség volt, ami most nem tűnik járhatónak? Milyen messze van még, amikor megérkezünk? Igen. A kérdés, hogy mégis, hogy ez nem élet-halál kérdés, és ez nem elhordozhatatlan teher. De nem elég. Ami van, ez Izraelnek a problémája. Ez Izrael, ez a nép problémája. Nézzük másodszor Mózes helyzetét. Mi az ő problémája? A nép problémája Mózes, a vezető és Isten előtti képviselő nehézségévé lesz. De Mózesnek nem az a gondja, hogy hát tényleg, milyen unalmas már ez a manna, jó, hogy emlékeztetnek rá. Vagy nem is az, hogy hát én bírom, én egy ilyen kemény vezető vagyok, én bírom ezt a diétát, de hát Isten tényleg gondoskodhatna egy kicsit korszerűbb, változatosabb és egészségesebb étrendről Izrael számára. És akkor ezt képviselni Isten. De Mózesnek nem ez a baja. Mózesnek ennél sokkal súlyosabb a terhe, mert azt mondja, nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Itt siránkoznak, húst követelnek, mennyi mindenen átmentünk már együtt. Nem bírom tovább vinni. Sok. Ez Mózesnek az alapvető elhívásával, a küldetésével, ami nem a foglalkozása, hanem ami az életének a lényege és a teljessége. Ezzel összefüggő súlyos nehézség. Kapott egy feladatot Istentől, a vonakodása ellenére, mert nem nagyon örült neki, tudjuk jól, beállt, végzi, kitartóan, hűségesen, átélte benne Isten csodáit, van, hogy ő maga is persze vétkezett ebben, de csinálja, és most úgy érzi, hogy na de ennyi volt. Itt mindennek vége. És ez mennyire intenzív, azt érzékeltetik a szavai, ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat, nem megy tovább. Na ez a teljes kétségbeesés, ez a teljes kimerülés, nem megy, feladom, vége, inkább halljak meg. Úgyhogy ha azt a kérdést teszük fel, mi a probléma, akkor ezt a kettőt lássuk egymás mellett. A nép megunta a mannát, terhetetlen, többet kíván. Mózes nem bírja tovább az Istentől való küldetését végezni. Úgy érzi, hogy kimerültek a forrásai, és be akarja fejezni. Mi az, ami valóban probléma nekünk? Mi az, ami valóban nehézség? Vajon tudunk-e elindulni afelé, hogy ilyen értelemben különbséget tegyünk, amikor valamiféle nehézséggel, kellemetlenséggel, problémával, fájdalommal találjuk magunkat szemben. A válasz nem egyszerű, hiszen ki mondja meg azt, hogy mit képes elhordozni az egyik ember, és mit képes a másik. Felnőttként van valami, ami számunkra egyáltalán nem nagy probléma, és egy kisgyermek, neki tényleg a világ vége. Nagyon jól tudjuk, és ő neki az tényleg az. Úgyhogy nagyon nehéz ezt pontosan megfogalmazni, hogy mi az elhordozhatatlan, mi nem. Mi a kényelem, a terhetetlenség, és mi nem. De akármilyen nehézséget, gondot hordozol a szívedben, ahogy mielőtt tovább megyünk ezen az igén, fontos, hogy kicsit átgondold, hogy tényleg annyira súlyos? Tényleg annyira alapvetően lehetetlenné tesz mindent? Tényleg nem pusztán valamiféle plusz, amit akarunk. Tényleg lehetetlen így, ezzel vagy ennek a hiányával, Isten előtt hűségesen élni az életet. Ez a probléma. Mi a problémára adott válasz a népnek, és mi Mózesnek? Mit teszünk a nehézség idején? Mit tesz Izrael az unalom, kényelmetlenség problémája felett? A szöveg azt mondja, hogy siránkozik. Siránkozik, elégedetlenkedik, zúgolódik, nem szólítja meg Istent. Megjegyzés, valamikor úgy olvassuk a szakaszban, hogy siránkozik az Úrnak, de az eredeti szövegben az van, hogy siránkoznak az Úr füle hallatára, az Úr előtt. Nem őt címzik, az Úr hallja, az egy más kérdés. Nem őket, nem az Urat címzi a nép. Viszont, amikor ez a nép siránkozik és panaszkodik, nem szólítja meg Istent tudatosan, de mégis Istennel van dolga. Ezt nagyon fontos látni. A nép problémája Isten előtt való probléma. A nép ebben a problémában Istennel áll szemben. Miért? Mert Isten szabadította ki őket. Mert Istennek ígértek hűséget, amikor szövetséget kötött velük. Istennek ígértek engedelmességet, mert Isten adja a mannát. Ha tetszik, ha nem, Istenről van szó. Nem rászhatod le magadról, hogy ez nem az Isten előtt van. De ők nem viszik Isten elé, de mégis Istennel való kérdés. És ezt erősíti meg Isten szava, amikor a későbbiekben így válaszol nekik, megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így csinálkoztok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Nem Istennek címzik, de Isten azt mondja, én közöttetek lakozom, hallom, amit mondotok. És ennek a lényege, a teológiai lényege az, hogy az elégedetlenséggel, a siránkozással, a nem életbe vágó feletti zsörtölődéssel és kétségbeeséssel Istent vetették meg. Az ő munkáját, az ő szabadítását, az ő gondoskodását, az ő szavahihetőségét, az ő ígéreteit vonták kétségbe. Lehet, hogy fogalmuk sincs róla, de mivel Istenéi, ez így van. És ez azt jelenti, hogy azok, akik Jézus követői, mi ebben sokkal nehezebb helyzetben vagyunk. Ha valaki azt mondja, hogy én nem ismerem Istent, én nem vallom magam Krisztus követőjének, én nem vagyok keresztény, az ebben a kérdésben szabadabb. De aki? Közületek azt mondta, szövetségkötés, konfirmáció, keresztség. Uram, te az enyém vagy, én a tiéd vagyok, a néped tagja vagyok. Akik így vagyunk. Az összes ilyen kérdés, Istennel való kérdés. Gondoskodik vagy nem? Hűséges vagy nem? Tisztelem vagy megvetem? Ez a nép reakciója. Nézzük Mózest. Mit tesz Mózes, amikor úgy érzi, hogy nem bírja tovább? Mózes direkt módon az Úrhoz fordul, ez a szakasz egy imádság. Azt is mondhatnánk bibliai kifejezéssel, illetve a bibliai műfaj elnevezéssel, és erről volt szó az elmúlt hetekben, hogy Mózes egy panasz imádságot mond Istennek. Mózes tudja, hogy Isten köztük van, egyből Istenhez megy. Meghallotta, haragszik az Úr, haragszik Mózes, és Mózes elkezd Istenhez beszélni. Mózes tudja, hogy minden ügy Isten ügye. Minden kérdésben Istennel állunk szemben. Nincs olyan, hogy elizélgetjük, itt csinálkozunk. Minden ügy, ami a szövetséges néppel történik, Isten előtt zajlik. És Mózes ezt tudja. És ezért ő hozzá megy, direkt és azonnal. A nép siránkozik, persze Isten hallja, de ők ezt nem veszik tudomásul. Mózes közvetlenül az Úrhoz beszél. Ez egy fontos különbség az önsajnálat és a panaszimádság között. Ha tudni akarjuk, hogy mi a kettő között a különbség, az önsajnálatban alapvetően önmagunkba záródunk. Az önsajnálatban magunkra koncentrálunk, még ha vannak ilyen istenes gondolataink, akkor is. Még ha mondunk is valamit Istennek, az rólunk szól. Az önsajnálat az önszeretetünk egyik formája. A panaszimádságban önmagunkat, nyomorúságunkat, bajunkat, egész lényünket tárjuk Isten elé, közvetlenül, direkt neki. Ott Istennel van dolgunk, nem csak önmagunk, amiben egy kicsit talán belátjuk Istent. Nézzük mélyebben Mózes imáját. Kicsit hallgassátok ezt. Mit gondolsz erről az imáról, ahogy hallgatod? Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? Én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, hogy a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinknak? Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így csiránkoznak előttem, adj húst. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet. Ez nem egy könnyű kis imádság. Miért tettél velem ilyet? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért akarod, hogy én vigyem az egész nép gondját? A te néped! Hát nem én találtam ki, nem én fogantam, nem én szültem, a tiéd. Ez nem egy vallásos jó gyereknek az imádsága. Ez nem az, aki háttérben megáll, udvariasan bólogat, és valami szép vallásos beszédet mond. Mert az az imádság soha nem éri el Istent a nyomorúságban. És aki csak úgy tud imádkozni, ezért nem tud imádkozni a nyomorúságban. Mert az az imádság érzi, hát az nem működik. Mózes itt perel az Úrral. Miért tetted? Miért, hol vagy te ebben? Te akartad, te adtad. Feltettük azt a kérdést szerdán, hogy végigolvastuk ezt, hogy mi van Mózesben Isten felé? És itt tettük fel a kérdést, hogy ahogy hallgatjuk ezeket a szavakat, vajon nincs Mózesben szeretet Isten felé? És kérdezik, van szeretet? Ez. Szeretet! Mózes Isten központú, ebben szeretettel beszél. Ez keményen. De ebben a nagyon, ez olyan, mint amikor egy házasságban, akik szeretik egymást, egymástól megkérdeznek dolgokat, számon kérnek dolgokat. Amikor nem beszélnek egymással, akkor bizalmatlanság van. Amikor már nem teszik fel ezeket a kérdéseket egymásnak, ott keserűség van. Amikor már annak, akit szeretünk, azzal nem tudunk őszintén, szabadon és nyíltan, direkt módon beszélni, ott bizalmatlanság van, keserűség van, harag van. Ahhoz szeretik egymást, ott ki tudják mondani. Hát miért tetted ezt? Hát hogyan ez? Értjük. Ugyanez van Isten felé. Mózes hihetetlen szabadsággal beszél Istenhez, de végig bizalommal. És ez a kulcs. Mózes nem veti meg az Urat, Mózes nem is folytja magába a nehézséget. Nincs közte és az Úr között egy fal. Nem engedi felnőni a keserűség, az elégedetlenség, a bizalmatlanság falait. Az Urat címzi. És ezért, ha gondolkoznak azt, hogy hogyan reagálsz a nehézségre, mit teszel a súlyos problémákban és helyzetekben, a legfontosabb az feltened azt a kérdést, hogy akármennyire nehéz is, Isten elé tudom-e tárni? Szabadon? Direkt? Vagy pedig a keserűség miatt, a bizalmatlanság miatt, a haragom miatt, a csalódásom miatt nem tudok hozzámenni. Ez a különbség. Akkor viszont maradok magamnak. Jön az önsajnálat, meg a vádaskodás. Megvetem Istent. Nagyon fontos, hogy ahogy növekedünk a Krisztussal való közösségben és járásban, felismerjük a szívünkben ezt. Nagyon fontos, hogy testvéri közösségben együtt vagyunk, meghalljuk a másik szavaiban, ha keserű, ha bizalmatlan Isten iránt. Nagyon fontos, hogy szeretettel meg tudjuk kérdezni, hogy figyelj, amikor így beszélsz, mi van a te szívedben Isten iránt? Hogy tudjuk egymást is segíteni ebben. Ez Mózes válasza. Végül láttuk, mi a nehézség a nép és Mózes életében, láttuk, mit tesz a nép, és mit tesz Mózes ezzel, láttuk a különbséget, nézzük végül, mi Isten válasza. Mi a különbség Isten válaszában? A történetben talán meglepő fordulat, ha valaki így először, ahogy olvassa, hogy Isten azt mondja, hogy én megadom nektek, mondja a népnek, amit kértek. Szenteljétek meg magatokat holnapra. Ez a felszólítás arról szól, hogy készítsétek el magatokat az Istennel való találkozásra, az Isten tiszteletre. Szenteljétek meg magatokat. De jó, az Úr hív. Találkozunk lesz az Úrral. Mert húst esztek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig. Ez nagyon jó lesz. Nem 10 napig. Értitek a Szentírót? Nem 20 napig. Hanem egy álló hónapig, amíg csak ki nem hányjátok, és még meg nem undorodtak tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van. Ítélet. És így lett. Így lett. Jöttek a fűrjek. Ezt akarjátok? Megvetettetek? Lenéztek? Megkapjátok ami telhetetlen kívánságotokban akartok. Tessék! De mivel telhetetlenek, figyeljetek erre, ez nagyon fontos, mivel ez egy telhetetlen kívánság, ezért addig esznek, amíg bele nem pusztulnak. Hát lehet azon gondolkodni, hogy az fertőzött volt, lehet azon gondolkodni, hogy annyira nem volt felkészülve az emésztőrendszerük hosszú idő után a húsfogyasztásra, hogy azért, ki tudja, mit jelent. Isten ítélet, ez különben meg teológiailag elég nekünk. De tudjátok, ennek az a lényege, hogy higgyétek el, hogy nagyon sok mindent megkaphatunk. De és nagyon sok mindent megkaphatsz Isten nélkül. Megkaphatod. De ami Isten nélkül való, és végül kiköveteljük, és megkapjuk, az végül felemészti az életünket. Ez így van. Kiharcolod, kiköveteled, megszerzed, nélküle, így vagy úgy, megkapod, és aztán a végén az felzabálja az életed. Mert egy dolog, Isten ajándékát kérni, és hálával élni azzal, amit Isten ad. És jó kérni, és lehet kérni húst is. De amikor az ember így vágyik, így akarja, hogy telhetetlen a kívánságában, akkor végül ez a kívánság, ez a mély és beteljesíthetetlen vágy, mert úgysem tud soha megelégedni, a végén felemészti, elpusztítja őt. Mert aki Istenben és az ő szabadításában, és megint a szövetséges nép, ez a keresztény néphez szól ez, mert aki Istenben és az ő szabadításában, a megismert gondviselésben, Isten munkájában nem elégszik meg, pedig megismerte, annak végül saját kívánságai elnyelik az életét. Ez a nép, ez az Isten válasz a népnek, vagy hasonló Isten válasz a Mózesnek? Igen, mert neki is megadja, amire szüksége van, és nem, mert Mózes nem ítéletet, hanem valóságos megoldást kap. Erről nem beszélek most többet, Mózes, Isten szent lelke által hatalmazza fel a vezetőket, az Ószövetségben Mózesen ott nyugszik az Isten szent lelke, ezt teszi őt képessé vezetni, és azt mondja, hogy veszek el ebből a lélekből, azaz az én szent lelkemből, tehát nem marad neki kevesebb, és adok 70 vezetőnek, akiket szintén felhatalmazok, hogy veled együtt hordozzák a népet. Isten ezt adja Mózesnek. Lesz 70 ember, szent lélek által felhatalmazva, akik veled együtt hordozzák ennek a népnek a terhét. Ha összefoglaljuk ezt a történetet, különbség van a problémában, különbség van annak a problémának, a nehézségnek a kezelésében, és különbség van abban, ahogy Isten válaszol. Nem életkérdés felett csiránkozik a nép, aki Istent megveti, megkapja, amit Isten nélkül akar, de belepusztul egy részük. A kimerült és elfáradt Mózes, aki bátran Isten elé tárja ügyét, segítséget és megerősödést kap. Isten cselekszik azokkal, akik összetörtek és bíznak benne, miközben megítéli azokat, akik elégedetlenek vele és megvetik őt. És akkor most mondhatnánk azt a végén, ugye, hogy hát akkor mi a következmény? Legyünk olyan, mint Mózes, ne legyünk olyan, mint a nép. Ugye? Nem. Mert ki az, aki azt mondja, hogy hát akkor értem, most akkor olyan leszek, mint Mózes. Hát engem a tehetetlen kívánság nem fog magával sodorni, de ezzel a szabadsággal megyek mindig az Úr elé. Ha őszinték vagyunk, ez nekünk nem megy. És ezért jöjjünk most ahhoz, aki Mózesnél sokkal teljesebben töltötte be a küldetését. Értünk ránk nézve, hogy általa benne mi is megtehessük ezt. Hallottunk ma róla, a Gecsemánéban imádkozik. Küzd az atyával. Túl nagy nekem ez a teher. Nem bírom elhordozni. Az egész nép, az egész világ bűneit. Túl nagy teher, nem bírom elhordozni. Ha lehet, atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, ezt a küldetést, ezt a feladatot. Ahogy Mózes. Egy különbséggel. Hogy nem azt mondja, hogy inkább ölj meg, ha nem teszed, hanem inkább azt mondja, hogy de legyen meg a te akaratod. És engedelmességből még meg is halok, hogy betöltsem a küldetésem. Kész a keserű poharat. Nem kap 70 segítséget. Feltámad a halálból. És ezzel lehetővé teszi azt, ami Mózesnek csak vágy volt. Bárcsak az Úr egész népe kapná a Szent Lelket. Azért kell ehhez, hogy Jézushoz jönni, mert ha ő hozzájössz, akár úgy, hogy nem ismered őt, akár úgy, hogy már ismered őt. Ha ő előtte borulsz le, ha vele van közösséged, ha őt imádod, ha ő fogadod a szíved mélyébe, akkor választad arra, ami a probléma abban, hogy hogyan kezeljük a nehézséget. Nem intellektuális választ, hanem a szívedben formál ez a Jézusát. Miért? Mert egyedül ez a Jézus tesz a legmélyebb értelemben elégedetté. És a tehetetlen kívánságra nem az a vágy, hogy nem akarok tehetetlen kívánságot, hanem az, hogy betölti a szívemet Jézusnak a gyönyörűsége, a kegyelme, a szeretete, és a legmélyebb vágyam őt szeretni, őt imádni és vele lenni. És akkor minden más a helyére kerül. Hálával élvezhetek sok mindent az életben, hálával kérhetek sok mindent, de az nem fogja eluralni az életemet. Mert Krisztus a szívem gyönyörűsége, a szívem vágya, a lelkünk kincse. Aki a Gecsemánéban ott imádkozik, értünk. És végigviszi a megváltást. Egyedül ő szabadít meg minket a terhetetlen kívánságtól. Senki más. És másodszor nehézségeink vannak, keserűség, bizalmatlanság, harag. Nem. Jézus szabad utat nyitott az Atya jelenlétébe. Az egész új szövetség erről beszél. Nyíltság, bátorság, szabadság Krisztusban, közvetlenül az Atyához menni, az Atyáig menni. Ha azt akarod, hogy képes legyél szíved mélyéről, direkt az Úrnak címezni a legnehezebb dolgokat, az elviselhetetlen dolgokat, ahogy Mózes teszi, ahogy Jézus teszi a Gecsemánéba, Atyám, vedd el tőlem, akkor ezt Jézus által, Jézusban megteheted és megkapod. Ezért így boruljunk le előtte, imádjuk őt, és örvendezzünk benne. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ennyire szépen, teljesen, kereken elrendeztél minket, elrendeztél mindent. Dicsőítünk téged a megváltás hatalmas nagy munkájáért, engedelmességedért, az Atyával való bensőséges kapcsolatodért. Magasztalunk téged, aki meghaltál és feltámadtál, legyőzve a bűnt, a halált, a kárhozatot. És köszönjük, hogy ezek nem csak távoli szavak, mert Szent Lelked által mindezt kiárasztottad ránk, és bevontál minket ebbe a te csodálatos győzelmedbe. Eléd hozzuk hát most mindazt, amit szívünk terhetetlen kívánságainak ismertünk fel, amelyek uralkodnak rajtunk, amelyek szétrobbantják, szétdobálják az életünket, amelyek bűnbe visznek, aztán lelkiismeret furdalást adnak, amelyek elválasztanak tőled. Rád nézünk, Úr Jézus Krisztus, és benned a halálba adjuk, általad a pusztulásba adjuk most ezt, hogy te ragyogjál bennünk, hogy téged imádjunk, hogy minden vágyunk te legyél. Köszönjük neked a szabadságot és a nyíltságot, amellyel eléd jöhetünk, az Atyához jöhetünk általad, hogy szabad utat nyitottál a Szent Isten jelenlétébe. Ahhoz szabadok vagyunk elpanaszolni a nehézségeinket, ahhoz szabadok vagyunk megkérdezni téged, és ahol benned, Úr Jézus Krisztus, erőt kapunk elhordozni azt, ami nem változik. mert biztos, hogy beviszel a te országod teljességébe egy napon, amikor újján teremtesz mindeneket. Így imádkozunk azokért most, akik elhordozhatatlan nehézségeket hordoznak testileg, betegségben, fájdalomban, álmatlanságban, lelkileg, érzelmileg, kapcsolataikban, valamilyen szerettük iránt. Állj melléjük, segítsd őket, hadd tudjunk, mint gyülekezeti közösség, a vigasztalás forrása lenni. Segíts nekünk abban is, hogy tudjuk egymást bátorítani, hogy soha ne keseredjünk meg, hogy a keserűség gyökere ne nőhessen fel szívünkbe, hogy a bizalmatlanság magvait, a gonosz ne hinthesse el a szívünkbe. Újra és újra tudjuk egymást hívni a te szeretetedbe, bizalmadba, vagy ha nem tudunk már menni, tudjuk egymást vinni. Imádkozunk, Urunk, az országért, Magyarországért. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a nyári időszakot, amikor sokan pihennek, adj felüdülést, megújulást az embereknek. És különösen kiáltunk hozzád, Urunk, azokért a helyekért a világban, ahol emberek halnak meg. Imádkozunk Ukrajnáért, Oroszországért. Imádkozunk azért, hogy te adj bölcsességet a vezetőknek, és add, hogy béke szülessen. Ott, ahol annyi emberi érdek a háborút és a pusztulást akarja. És ugyanígy imádkozunk, Urunk, a Közel-Keletért, hogy ott is te adjál békét. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és imádkozunk azért, hogy jöjjön véget a halálnak és a pusztulásnak. Köszönjük, hogy egy nap bizonyára véget vetsz, és köszönjük, hogy mi ennek a napnak a gyermekei, ennek az új világnak a közössége lehetünk. Itt és most az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.